Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Egy nagyon izgalmas könyv van a kezemben, az a címe, hogy Kivételes állapotban, alcíme a modern politikai rendszerek biopolitikája. Szerzője Antal Attila a vendégünk, és a kötetet a Napvilág kiadó adta ki. Már több mint egy éve élünk a pandémia állapotában, amely alatt többször hallhattuk azt, hogy rendkívüli állapot van, szükségállapot van, tehát már megszoktuk azt, hogy valami megszokhatatlan történik körülöttünk. Mit jelenthet a kivételes állapot? Erről ad Antal Attila egy történeti áttekintést ebben a könyvben. Arra kérlek, hogy vázold a hallgatóinknak, vezest be egy kicsit ennek a történeti áttekintésnek a lényeges pontjaiban.
Ugye 2019-es maga a kötet, ugye, ahogy jelzésre került a Napvilág kiadó gondozásában jelent meg, és hát nyilván akkor az ember nem tudta még, hogy szomorúan aktuális lesz majd. Ugye 2019-es megjelenéssel ugye 20-ba beköszöntött az aktuális válság. És azért mondom, hogy aktuális válság, mert tulajdonképpen a kötetet a véget nem érő válságok inspirálták. Ugye lényegében azt látjuk, hogy a globális kapitalizmus, ahogy átlép a 21. századba, és sok szempontból már előtte is, egy véget nem érő globális válsághalmaz zúdít az emberiségre. És azért mondom azt, hogy a globális kapitalizmus a sok minden visszavezethető, mert például a mostani pandémiás helyzetet nem biztos, hogy mindenki elsőre összefüggésbe hozza a globális kapitalizmussal. Pedig tulajdonképpen arról van szó, hogy azok a válságok, amiket látunk, társadalmi válságok, globális ökológiai válság, klímaválság, a pandémiás szituációk, ez nagyon-nagyon sok szempontból visszavezethető arra, hogy az az ökoszisztéma, az a társadalmi közeg, amiben élünk, segélykiáltásokat hallat. És ezek a segélykiáltások inspirálták ezt a könyvet az egyik oldalról, vagyis hogy itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a globális kapitalizmusnak az a megközelítése, hogy bármit túlél. Ugye sokan kapitalista realizmusról beszélnek, hogy a kapitalizmus annyira mindennapjaink részévé vált, hogy meg nem változtatható, és mindenhez alkalmazkodik, azt gondolom, hogy valahol igaz is, de azt is kell látni, hogy ezen alkalmazkodásnak a keretében, lásd állatra emberre terjedő vírusoknak a megjelenése, vagy mindig is itt léte, és ezeknek az egész világunkat átforgató ereje, ezért ezek mégiscsak olyan, ahogy a bevezetőben is elhangzott, olyan megszokhatatlanságot jelentenek, és olyan globalitás hoznak el a mindennapjainkba, amire azt gondolom, hogy oda kell figyelni, és mindenféleképpen mutatják azt, hogy a globális kapitalizmus tulajdonképpen felszántja a mindennapjainkat, beleköltözik a mindennapjainkba, aminek nagyon brutális következményei vannak. Hát gondoljunk bele például abba a helyzetbe, ami a kelet-közép-európai valóságot jelentett a pandémiás mindennapokban, hogy a vendégmunkások ahogyan visszatérnek Nyugat-Európába, ugye óriási tumultusok alakultak ki, óriási pandémiás gócok alakulhattak ki, és egyáltalán az a szituáció, hogy Nyugat-Európa munkaerőpiaci szempontból mennyire függ a kelet-közép-európai vendégmunkásoktól, az egy ilyen válságszituáció ezt mindennél jobban, ugye itt a híradóban történő vágóképeken túl meg tudja mutatni.
Egy kicsit visszakanyarodnék, vagy behúznám a kéziféket ennél a gondolatnál, mert egyáltalán nem annyira egyértelmű, mint ahogy elsőre hallatszik, hogy a pandémia és a globális kapitalizmus valamiféle összefüggésben áll egymással. Hogy is van ez, hogy megjelenik egy vírus, és akkor ennek nem csak egy közösségre lesz nagyon alapvető hatása, hanem az egész világra. Hogy miért? Tehát, hogy például egyáltalán a vírus megjelenése az hogyan köthető össze a globális kapitalizmussal? Ez megtörténhet, ez lehet egy baleset, gondolhatná az ember.
Igen. nagyon sokszintű ez a dolog, és én azt gondolom, hogy nagyon kár, hogy ezeket a diskurzusokat itt a kelet-közép-európai hát félperiférián nem kezdjük el, nem folytatjuk le, mert azt hiszem, hogy szerepünk kellene, hogy legyen abban, hogy ez másként működjön. Érdemes szerintem onnan indulni, hogy egyáltalán magát a pandémiás szituációt a globális ökológiai és klímaválsághoz kössük. Ugye 2018-19 az az időszak, amikor megjelennek itt Kelet-Közép-Európában is azok a zöld mozgalmak, amelyek belengetik a válságszituációt, belengetik azt, hogy már nem globális felmelegedésről van szó, hanem egy ökológiai és klíma vészhelyzetről, és többek között erre is rezonál a kötet, illetőleg foglalkozik az utolsó rész ezekkel a kérdésekkel, hogy mennyiben lehet maga kivételes állapot egyfajta megoldás erre a válsághelyzetre. De maga a globális ökológiai és klímaválságnak egy terméke tulajdonképpen a pandémiás helyzet, azt is mondhatnánk, hogy egy éghegy csúcsa, hiszen látható az, hogy elindul már az a megközelítés, hogy ez a válságszituáció, az ökológiai és klímaválság milyen egyéb járványokat hozhat a nyakunkra. És ennek az eredője, vagy ennek a kiinduló pontja a globális kapitalizmus, hiszen a globális kapitalizmus szántja fel azokat a területeket szó szerint és átvitt értelemben, természetes élőhelyeket, az emberi működést minden kizsákmányolva, minden módon kizsákmányolva, amely az ilyen típusú kitettséget a globális kapitalizmusnak, ezt a felemésztő, minden felemésztő működésmódját jelenti. Hát én azt gondolom, és nem akarok ilyen morálfilozófiai síkon mozogni, mert nem az én területem, de nem túlságosan sok különbséget látok a természetnek az olyan típusú kizsákmányolása, hogy emberre átterjed az állati vírus, és aközött, amit az előbb mondtam, hogy az ember a pandémiás szituációban arra kényszerül, hogy önmagát kizsákmányolva útra keljen, és vendégmunkásként még ebben a helyzetben is helytálljon, és a családját támogatja.
Az volt a dráma ebben a pandémiás helyzetben, és itt kötném én a globális kapitalizmushoz, hogy egyrészt megjelent ez a vírus, másrészt az, hogy a globális kereskedelmi hálózatokon keresztül pillanatok alatt elterjedt, nem véletlenül, hogy Európában, éppen Milánóban, ami egy nagyon fontos gazdasági és ipari központ volt, és aztán innen terjedt tovább Európa felé. De még hátrább lépnék egy lépést, azért, hogy a hallgató megértse, hogy az Antal Attila könyvében, a kivételes állapotban, amiről most beszélgetünk, miért van összekötve a különleges jogrend, hogy egyáltalán van-e ilyen, hogy különleges jogrend, és az mit jelent, a biopolitikával. Mert azt gondolom, hogy normális esetben, azaz nem kivételes állapotban, vagy egy jól működő jogállamban az alapvető, a legalapvetőbb joga az embernek, és ezért része a politikai közösségnek, hogy emberi lényként, biológiai lényként biztonságban van. Ha valamilyen veszély jelenik meg, akkor azzal szemben az állam, a társadalom és az állam intézményei meg tudják védeni. Így alakultak ki az oltások, így alakult ki a higiéniás rendszer, és az egész 20. századi egészségpolitika, aminek a mélyén az van, hogy az individuum alapvető joga az, hogy biológiailag intakt lehet. Na most ezt nem sikerült ebben a pandémiás válságban először abszolválni. Az, hogy vírusok jönnek-mennek, de ezzel a vírussal szemben nem tudták megvédeni. Egyrészt Kínában nem tudták megvédeni, vagy Wuhanban az ott élőket, és aztán nem tudták megvédeni az egész világot. Hogy lehetséges ez, vagy mi történt itt, vagy minek kellett volna lennie, hogyha nem így működik a globális kapitalizmus.
Igen. Ugye induljunk onnan is, egy percre visszatérnék még ugye a kiváltó tényezők, hogy a globális kapitalizmusra való visszavezethetőséghez. Ugye, amit mondtál, az nagyon-nagyon fontos, én is ki akartam térni a tényezők között, hogy a globális kapitalizmus egy interdependencia. interdependencia abban az értelemben, hogy tulajdonképpen a világ másik pontján lévő folyamatokat tudunk, ha nem is valós időben, de ahhoz közel követni, de interdependencia tekintetben, lásd ugye az ellátási láncolatokban való fennakadást, ugye a válságban azért ezt többször is megtapasztalhattuk, hogy beengedik-e a kamiont, lesz-e káposzta, stb. Stb. Tehát ugye láthatjuk azt, hogy itt egy globális kockázat közösségben élünk, és szerintem, és ezért vagyok egy picit szkeptikus, a világ közvéleménye, a világ politikai rendszerei még mindig nem értik meg ezt a kérdést, vagy nem így fogják fel ezeket a dolgokat, holott itt egy ékes bizonyíték van erre, és a következő, vagy nagyobb próba, amikor a globális ökológiai klímaválság tényleg lesújt az emberiségre, és olyan visszavonhatatlan dolgok fognak bekövetkezni, amit még most nem is láthatunk, akkor vajon hogy fog reagálni erre a szituációra. És nem akarom megelőlegezni az ilyen konzekvenciák, de sajnos azt látjuk, hogy egy csomó Noé bárkáját építenek a különböző politikai rendszerek, lásd, vakcinacionalizmus és hasonlók, és azt gondolom, hogy ez nem biztos, hogy a legjobb irány. De visszatérve még a kérdésre, hogy akkor itt biopolitika az hogy jön a képbe. A könyvnek egy másik fontos vonulata, hogy valóban elhangzott a biopolitika, az embernek, mint létezőnek, biológiai létezőnek a politikai hatalmi irányítottsága, hogy a politikai rendszerek egy kormányzandó entitásnak, biológiai entitásnak tekintik az egyént, és annak a közösségét. Ugye nagyjából így lehetne egy picit összefoglalni közért. Ezt a dolgot. Azt gondolom, hogy ez egyidős a politikai hatalommal. Ókor Egyiptomtól kezdve nem kell a 20. századi politikai rendszerekig nagy képzelőerő, hogy ezt a biopolitikai valóságot el tudjuk képzelni. És én azt gondolom, hogy nyilván a 20. század, vagy többek között a 20. század hoz sok tekintetben változást a biopolitikában, vagy egy olyan új tendenciát, amit mind a mai napig nem sikerült feldolgozni, hogy az általam vizsgált szerzők többek között, George Agamben is ezt a törést vizsgálja a politikában, biopolitikában, ugye a gulágnak és mondjuk a holokausznak a valóságát, hiszen akkor látjuk azt a valóságot megtestesülni, hogy itt az ember az egy olyan biológiai létező, ami feláldozható, ami tömegesen áldozható fel, és egy politikai cél, megközelítés, lázállomnak az érdekében lényegében embereket lehet kiirtani, ugye lehet alatt azt értem, hogy a politikai rendszer teremti meg ennek a lehetőségét, de ennél többet is megteremt, hiszen például, hogyha magyar helyzetet nézzük meg, ugye a magyar államapparátus a holokausznak az egyik legbrutálisabb beszállítója volt, most nem akarok a részletekben elveszni, feldolgozhatatlan ez az egész. És nyilván a második világháború Nyugat-Európában elhoz egy pozitív változást, és valóban, ahogy te is említetted, az ember kerül abból a szempontból ismét, vagy másként a középpontba, hogy a jóléti állam megpróbálja azokat a szolgáltatásokat, azt a jogi és alkotmányos rendet biztosítani, ahol valóban igaz az, amit elmondtál, hogy az emberi biztonságra hangsúlyt fektet, és tulajdonképpen egy emberhez méltó életet garantál a jog és a politika. De azért azt megjegyezném, és itt visszautalok a globális kapitalizmusra, hogy ez persze észak-amerikai és európai perspektívából ez így van, de mi van Európán kívül, mi van Európán túl, mi van Amerikán kívül, Amerikán túl, az a globális kapitalizmus, ami megteremti a nyugati embernek, ha úgy tetszik, a fehér embernek a biztonságát, létbiztonságát, egyébként a kelet-közép-európai félperiféria is sok szempontból ide érthető és ide hozható, annak az ára az egyéb perifériális országoknak, Latin-Amerikának, Ázsia egy részének a feláldozás, Afrika nagy részének a feláldozása erőforrásként tekint ezek a globális kapitalizmus. Tehát amikor a saját jólétünkről és jólétünkről gondolkodunk, akkor ezt nem már történelmi szempontból is tisztázni és figyelembe venni. Ugye vannak ilyen statisztikák, hogy mennyire békés az Európai Uniós észak-amerikai világrend, nincsen háború már sok ideje, hát van, csak kiszerveztük. És azt gondolom, hogy a 20. század második fele és a 21. század eleje hozza el azt a nagyon brutális valóságot, hogy ez a felettébb nyugtalanító jelenség azért itt Európában is elkezd megjelenni, és Észak-Amerikában. Ugye gondoljunk a terror elleni háborúra, gondoljunk a drog elleni háborúra, gondoljunk arra, hogy brutális módon lép fel a politikai hatalom különböző társadalmi csoportokkal szemben Franciaországtól Magyarországig. Ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy az Orbán rendszerben milyen jó, hogy nincsen fizikai erőszak, tehát biztos nem tekinthető diktatúrának. Hát van erőszak, csak be van csomagolva a hatalom körül mozgó paramilitáris erőkbe, be van csomagolva a munkái megfélemlítésekbe, be van csomagolva a nők társadalmi, politikai, biológiai szegregációjába. Tehát én azt gondolom, hogy trendforduló van, és ezt az általam vizsgált szerzők is látják és érzik, és a fő trendforduló, és itt egy a könyvben is, már ugye erről van szó, egy részletes esettanulmány foglalkozik a menekült válsággal. Azt gondolom, a menekült válság minden tekintetben fordulópont, hiszen elhozza azt a biopolitikai realitást, hogy a kormányzatoknak, és itt azért mondom, hogy általában, mert nem csak az Orbán rendszer tartozik ide, hanem azon keresztül próbálom én ezt bemutatni, innentől kezdve már nem elsősorban az a célja, hogy ezt a jóléti rendszert menedzselje, hanem azokat a kríziseket megtalálja, amelyek objektív módon léteznek, lásd ugye menekültválság, ami egyébként megint csak a globális kapitalizmusnak egy kísérő válság jelensége, hiszen azok az életterek megszűnnek politikai és ökológiai okokból, ahonnan ezek az emberek érkeznek Európába, és a objektív módon létezik ez a válság, az Orbán rendszer megtalálja, de ezt a válságot fel is fújja. Hát nem tudom, hogy a kedves hallgatók szembesültek azzal, de Magyarországon mind a mai napig, egészen meghosszabbítva 2021. szeptemberéig, nem csak pandémiás válsághelyzet van, hanem a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet is, bevándorlók és menekültek nélkül, meghosszabbítás került. Ugye kilencszer hosszabbítja meg az Orbán rendszer ezt a válságszituációt. Én azt gondolom, hogy nagyon oda kellene figyelni arra, hogy ez a kivételesség, a kivételes jogrend, a kivételes politikai helyzet, ez az állandó háborús állapot, azt is mondhatnánk, hogy ember embernek a farkasa, ennek a jelenségnek a törvényesítése zajlik ezekben a jogrendszerekben, és nyilván az autoriter populista rendszerek, többek között az Orbán rendszer, nagyon ráérzett arra, hogy ezeket a politikai válságokat hogyan lehet úgy menedzselni, kidolgozott a menekült válság kapcsán egy technológiát arra, hogy hogyan lehet úgy menedzselni, azt is mondhatnánk, hogy ördög ilyen fenntartható módon menedzselni, hogy ott is van a válság, nagyon jelentős hatása van, de nyilvánvalóan nagyító alá kerül, egy ilyen média nagyító alá, és az embereknek a biztonságérzetét nagyon jelentősen sérti, és olyan módon sérti, hogy valójában félni van idő, vagy van lehetőség, vagy a rendszer megfélemlít, de valójában azon elgondolkodni, hogy milyen alapon, kitől, miért félünk, és ebben milyen szerepe van a hatalomnak, erre sokkal kevesebb a lehetőség, és nem is célja az ilyen típusú rendszerek.
Nagyon rövid meghatározást persze kérhetnék, hogy mi a válság?
Általában a válság.
Igen, ebben a kontextusban, a politikai értelemben, amikor azt mondjuk, hogy ökológiai válság, pandémiás válság, menekült válság, akkor miről beszélünk? Miért gondoljuk azt, hogy ez egy olyan jelenség, hogy ez nem része az általános folyamatoknak, hogy itt valamiféle rendkívüli reakcióra, hozzáállásra, percepcióra van szükség?
Ez egy nagyon fontos kérdés, mert ez determinálja azt is, hogy akkor a válságnak mondott jelenségre milyen válaszreakciót adunk. Ketté bontanám a dolgot. Ugye egyrészt vannak olyan típusú válságok, amelyek a rendszerhez tartoznak. A globális kapitalizmus rendszerében periodikusan vannak visszatérő válságok, és hát nyilván akik abban gondolkodnak, hogy a globális kapitalizmus mindent áthat, ez egyfajta ilyen realista megközelítésként egy mindenben érvényesülő tendencia, ők úgy gondolják, hogy ez meg is erősíti a globális kapitalizmust. Azt gondolom, hogy ez elfogadható megközelítés egyik oldalról, hiszen valóban vannak olyan válságjelenségek, amelyek rendszeren belül jönnek létre, és például egy globális pénzügyi és financiális válság egész biztos egy rendszeren belüli, ha úgy tetszik, endogén válságnak tekinthető, amiből a rendszer hát jól fog kijönni, nem destabilizálja a rendszer. Ugye ebben az értelemben tehát a válság egy olyan rendkívüli jelenség, ami egyébként be van árazva az adott rendszernek, a globális kapitalizmus mostnak a működés módjába, ha úgy tetszik, ez egy rendszertipikus tényező. De egyúttal én azt is gondolom, mivel a globális kapitalizmus nyilvánvalóan sok mindent áthatja a biológiai létezésünket, de azért megvannak a határai. A globális kapitalizmusnak nagyon erős ökológiai határai vannak, és vannak exogén válságok, és azt hiszem, hogy a globális ökológiai és klímaválság, és annak kísérő jelenségei, a menekültválság, klímamigráció és a mostani pandémiás helyzet olyan válságszituációnak tekinthetőek, amelyeket nem lehet úgy menedzselni, vagy nem biztos, hogy úgy lehet menedzselni, mint az endogén válságokat. Tehát ezeket nem biztos, hogy be tudja árazni a globális kapitalizmus úgy, mint egy plusz munkaerő, amelyet lehet foglalkoztatni, lásd, hogy a menekültek esetében. Nem biztos, hogy be lehet árazni minden tekintetben úgy, hogy egy új terep az oltásoknak, és globális üzleti lehetőség gyógyszergyáraknak, és politikai rendszereknek, mert ennek előbb-utóbb nagyon jelentős társadalmi hatásai vannak. Ugye ez látható volt a menekült válságnál, ahol Európa vonatkozásában elindul az Európa erőt koncepció, elindul egy nagyon erős fasizálódás, és elindul egy nagyon erős gyűlöletpolitika, ami magát a rendszert fogja előbb-utóbb megsemmisíteni, hiszen azokkal a felkeltett, felkorbácsolt érzelmekkel, gyűlölettel, egymás iránti intoleranciával, amit például az Orbán rendszer is nagyon idézőjelben mesterien működtetett, hát nem csak a mások felé, nem csak az ideérkezők felé viszonyulunk, hanem tönkretesszük a saját magunk életét. Hát ne felejtsük el azt, hogy a menekült válság persze nagyon brutális hatása van a ideérkezők szempontjából, a kirekesztettek szempontjából, hogy mennyi ember hal meg a Törökországban rekesztett táborokban, mi történik Lesboszon és a görög szigeteken, ez egy nagyon-nagyon brutális valóság, de ugyanaz a morális, érzelmi szétmállás és biológiai megsemmisülés a kontinensen, bennünk is zajlik. És én azt gondolom, hogy éppen ezért nem lehet ezt a két típusú válságot ugyanúgy kezelni. És a kötet többek között arra hívja fel a figyelmet, hogy a kormányzatok, főleg az autoritár populista rezsimek megpróbálják ezeket a külső, objektív, exogén válságokat is úgy kezelni, mint egyfajta beárazható, kalkulálható, menedzselhető válság. Hát nézzük meg, hogy az Orbán rendszer ezt hogy csinálta, vagy hogy csinálja. Eleinte megtorpant, aztán pontosan ugyanazokat az eszközöket kezdte el alkalmazni a pandémiás szituáció kapcsán, amit többek között kidolgozott a menekült válság vonatkozásában. És ez eljut egy olyan pontra, nézzük meg, hogy mi történik Magyarországon, ideológiai kérdésével, hogy ki milyen oltáshoz jut, vagy szeretne felvenni, manipulálja biológiailag az embereket az Orbán rendszert. Nézzük meg, hogy mi történik az úgynevezett Pfizer napon, ugye pontosan az ideológiai megosztottság miatt sokan szeretnék felvenni az oltást, a Pfizer oltást, erre számít a rendszer, kalkulál, szándékosan idéz elő káoszt, és belengeti azt, hogy nem lesz vakcina, aztán mégis lesz, aztán utóbb lengeti be azt, hogy talán még lesz máskor is ilyen alkalom, tehát hogy játszik ezekkel az érzelmekkel, játszik ezekkel a húrokkal, ami azt gondolom, hogy rövid távon politikai sikert lehet, hogy tud kovácsolni, 2022 vonatkozásában például, de közép és hosszú távon azok semmilyen módon nem megoldás, sőt olajja a tűzre, és a válságállóságunkat, a társadalmaknak a felkészülését ezekre a globális ökológiai válságokra, amelyek Orbán rendszertől függetlenül fognak jönni, ezeket nagyon nagy mértékben károsítja és meggyengíti.
Érzek én itt egy fogalmi tisztázatlanságot, vagy igényem lenne egy nagyobb fogalmi felelősségvállalásra. Mikor azt mondjuk, hogy menekült válság, akkor mondhatjuk azt, hogy ez a szír polgárháború következményeként kialakult humanitárius krízis, és az tényleg menekült válság, vagy mit tudom én, Irak, Kurdisztán, stb. Sorolhatjuk ezeket a krízis övezeteket. De amikor ideér a tömeg, és itt vannak jogállamok, amelyek részei nemzetközi együttműködéseknek aláírtak, csatlakoztak bizonyos nemzetközi szabványokhoz, emberi jogi standardokhoz, és nem tudja ellátni az érkezőket, nem tudja betartani a menekült jog által előírtakat, akkor az már nem a menekült válság, amit látunk, hanem a jogállam, a nemzetközi jogválsága. És itt ez az exogén-endogén különbség, amiről te is beszélsz, itt kellene valamiféle határt húzni, hogy nem, ez mikor nem tudunk egy oltási rendszert kiépíteni, oltóanyagot megfelelő módon elosztani és eljuttatni mindenkihez, akkor az nem a vírus hibája, nem a pandémia hibája, hanem az ország egészségügyi rendszerének a hibája.
Nagyon fontos, amit felvetsz, és ugye ez a nagyon éles szembeállítás, hogy érkezik különböző okoknál fogva, jobb életreményében, vagy tényleg egy nagyon kiélezett polgárháború szituációban, ahol a család meghal, és néhány túlélőben, és azt gondolják, hogy egy mentőcsónakkal új életet lehet kezdeni. Ugye ezeket a történeteket ismerjük. Egyébként nemrég jelent meg Zsöve Ciglernek a magyarul a Lesbos Európa szégyene című munkája Pirót Attila fordításában. Nagyon ajánlom a hallgatóknak, ugye emberi sorsokon keresztül dolgozza fel Cigler a menekült válságnak a szörnyűségeit.
És hamarosan vendégünk lesz Attila.
Óriási felelősségét. Akkor ráéreztem, hogy itt a napi rendre trendérzékeny vagyok ebből a szempontból. Hát azt akarom mondani, hogy ugye te azt mondtad, hogy nem tudja ellátni, nem tudja befogadni. Én azt mondanám, hogy nem is akarja. És itt a menekültválság pillanatában, és arról adott európai válaszreakcióban is az orbáni megközelítésnek normává válásában is, abban a hipokrita megközelítésben, hogy Orbánt kritizálják, de valójában az az Európa erőd épül, aminek a habarcsa az orbáni gyűlölet. Nos, ebben a pontban összegződik az, hogy a modern Európa, vagy a 21. század Európa hogyan val kudarcot, és kimondja azt, hogy azok a jogok, amelyeket meghatároztunk, azok az alkotmányok, amelyeket létrehoztunk a második világháború előtt, alatt, után, azok ránk érvényesek. Mi magunk határozzuk meg azt, hogy hogyan élünk, univerzális emberi jogokról tulajdonképpen nem beszélhetünk. Amiről itt szó van, tulajdonképpen a modern jogállamiságnak, a modern emberi jogoknak a kudarca, egyelőre ki nem mondott kudarca, és annak a helyzetnek a tisztázása, ami szerintem megint visszavezethető a globális kapitalizmusra, hogy a globális kapitalizmusnak a centrumországa és egy picit a félperiféria határozza azt meg, hogy milyen jogrendszerekről, milyen humanitárius megközelítésekről, milyen emberhez méltó életről beszélhetünk, és hogyha ebből akar juttatni másoknak, akar beengedni a klubba, ha lehet így fogalmazni másokat, akkor megteszi, ha nem akar, akkor pedig nem teszi. Meg ugye erről szól az a fehér ember alapú, keresztény államiság védő megközelítés, amit nap mint nap látunk Európában. Azt gondolom, hogy nyilván lehet így gondolkodni, ha lehet így mondani, de nem érdemes. Nyilván morálisan teljesen vállalhatatlan, de biológiailag, ha visszautalunk a biopolitikára is, és vállalhatatlan, hiszen ezekből a megfontolásokból olyan brutális humanitárius katasztrófa következik már most, és fog következni még nagyobb, ami emberi léptékkel beláthatatlan. Tehát, hogyha az Európa erődöt tovább építjük, akkor amit látunk a vakcina nacionalizmus és vakcina imperializmus kapcsán, hogy a legfejlettebb országok fölött főzik le a vakcináknak a döntő részét, akkor annak beláthatatlan következményei lesznek az emberiségre. Gondoljunk bele abba, ugye azt szoktam mondani, hogy akkor lehetünk biztonságban, akkor tekinthetjük magunkat beoltottnak, hogyha mindenki be van oltva. És a nyugati filozófia vagy megközelítés azt mondja, hogy persze, majd mi magunkat beoltjuk, megszüntetjük a járványt idehaza, és akkor utánunk a víz azon. Hát az a helyzet, hogy nem így működik a dolog. És ezért lehetne egyfajta ilyen felhajtó erő a mostani válság a globális kockázatközösség megértése, átnézése szempontjából, de hogy a melléklet ábra mutatja, elosztási problémák, nyugatcentrikusság, üzleti szempontok felülértékelése, geopolitikai szempontok rendre felülírják ezt a globális kockázatközösséget, és az a világtársadalom, ha lehet így mondani, azok a társadalmak, amelyek ugye megbuknak egy ilyen pandémiás szituációban, megbukik nyilvánvalóan egy globális ökológiai klímaválság egyéb fázisaiban is. Tehát én azt gondolom, hogy itt egy határpont a menekült válság, és lehet, hogy távoli az analógia, de nagyon sok szempontból az az önzés, az a nyugatcentrikus gondolkodásmód érvényesült a menekült válság során, amit láthatunk visszajönni a pandémiás szituációban is. És én azt gondolom, hogy ez óriási katasztrófákat fog eredményezni a jövőben is.
Nem fogjuk lenőni a poént, vagy megmondani, hogy ki a gyilkos, ha a kriminek tekintjük Antal Attila Kivételes állapotban című egyébként nem krimi kötetét, hanem tanulmány kötetét, mert a kötet végén felteszi a kérdést, hogy van-e kiút a kivételes állapotból, és ha igen, akkor az mi. Ahhoz, hogy ezt megtudják, ahhoz olvassák el a rendkívül izgalmas tanulmány kötetet, amelyben szó van biopolitikáról, biohatalomról, alkotmányos diktatúráról, autoriter rendszerek és neoliberális rendszerek működéséről, szóval mindarról, arról a slamasztikáról, amiben élünk. Sajnos adásidőnk véget ért, Antal Attilának meg kell köszönnem, hogy a vendégünk volt, de abban reménykedem, hogy leszel még, és tudunk még vitatkozni, úgyhogy várunk vissza hullámhosszainkra.
Én köszönöm a lehetőséget, jönni fogok, hogyha hívtok, köszönöm szépen.
Hanganyagunk most is visszahallgatható lesz a Marosvásárhelyi Rádió hangtárában. Véleményüket, hozzászólásaikat a rádió honlapjára, vagy akár személyes szakmai Facebook oldalamra is nagyon várom. Parászka Boróka vagyok, az Értsünk Szót szerkesztője és műsorvezetője. Jó olvasást, tartalmas rádiózást, szép estét, viszont hallásra!